Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat újraindítja szemüveg támogatási programját, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű gyermekek is hozzájuthassanak a számukra szükséges szemüveghez. A szervezet a távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a kezdeményezés az OTP Bank adományozási programjának segítségével valósul meg. A december 8-áig tartó gyűjtés keretében bárki, aki néhány száz forinttal is támogathatja a szolgálat munkáját. A cél legalább 25 millió forint összegyűjtése, amelyből 310 gyermeket tudnának támogatni, tették hozzá. Közölték azt is, hogy szemüvegre pályázni december 1-től lehet majd. A pozitív elbírálás után a kedvezményezettek utalványt kapnak, amelyet a programhoz csatlakozott partneroptikákban válthatnak be látáskorrekciós szemüvegre. A kormány 2010-ben 449 milliárd forintot költött közbiztonságra. Ez a ráfordítás most 1679 milliárd forint. A növekmény az 1200 milliárd forintot is meghaladja, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Őrbottyánban a helyi rendőrös felújított épületének átadásán. Rétvári Bence elmondta, a belügyminisztérium és az országos rendőrfőkapitányság forrásaiból csak nem 60 millió forintból a kor igényeinek megfelelően sikerült felújítani a rendőrőrsöt. Kiemelte, hogy a felújításnak szimbolikus jelentősége is van, mivel a munkát rabok végezték el. Célul tűzték ki 2010-ben, hogy mindenki, aki börtönben van, állítsa elő a fogvatartásának költségeit, közölte az államtitkár, aki szimbolikusnak nevezte azt, hogy a rabok, az elítélt bűnözők egy rendőrőrsöt újítanak föl, szolgálva a közbiztonságot. December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira, tudatta az oktatási hivatal a távirati irodával. Azt írták, összesen 561 középiskola, vagyis az intézmények 49,7%-a írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzájelentkező tanulóknak. Az oktatási hivatal honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók, tették hozzá. A Hajdú-Bihar vármegyei Bárándon is elkezdődött a szociális tüzelőanyag kiosztása, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Dukai Miklós elmondta, szociális tűzifát osztanak minden rászorulónak, a Bárándi önkormányzat meghozta a szükséges rendeleteket. Emlékeztetett, hogy a kormány 2011-ben indította ezt a programot, és azóta minden évben rendelkezésre áll az önkormányzatoknak ez a pályázat. Így volt ez az idén is. 2358 önkormányzat nyert a pályázaton, amiért megkapták a pénzt nyár végén, és oszthatják a rászorulóknak a szociális tüzelőanyagot, számolt be róla az államtitkár. Közös érdekünk, hogy történelmi borvidékeink minőségi borokat állítsanak elő, megélhetést nyújtva a gazdáknak, ezért számos eszközzel támogatja az Agrárminisztérium a szőlőborágozat piaci szereplőit a kihívások közepette is. Hangsúlyozta Hubai Imre, mezőgazdaságért felelős államtitkár a 16. Márton napi szakmai rendezvényen, Soltvadkerten a minisztérium közleménye szerint. Az idén a fő kihívásokat az aszály és a vízhiány jelentette. Ezekhez társult a tavaszi fagykár, majd az aranyszínű sárgaságbetegség is. A kihívásokra hozott intézkedések azonban egyértelműen mutatják, hogy az agrárium minden szereplője, így a borászok is mindig minden körülmények között számíthatnak a kormányra, mutatott rá az államtitkár. Végül az időjárásról. Szombaton marad a döntően borult, párás, helyenként ködös idő. Délen, délnyugaton lehetnek kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok. A szitálás mellett helyenként gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati szelet a déli megyékben kísérhetik helyenként élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős napos részeken ennél enyhébb idő várható. Híreket hallottak.
A nap verse.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát. Olyan mesztelen minden, s olyan kiszámított. Rejtsétek el a csodát, hogy megszeressem. Mint háromszögfejű sáskák, idegesen fölzabálják a világot a magyarázatok. Nem kapok szívdobogást már semmitől sem. Úgy nézem meg az égbontó csodákat, mint zsákruhás nőt, labdázó elefántot, türelmetlenül, dultan, ideiglenesen, s egy őrültet keresek magamban folyton, gépeknek, földrészeknek beszélő Szent Ferencet. Gyógyíthatatlan szájú rajongót, ki szenved, ha nincs veszélyes titka, s kivéthetetlen álma, mert így reménye sincs. Zuhog csak rá a nap, mint lenyűgözött fűre, ijesztő kőpofákra.
Csóri Sándor, rejtsétek el a csodát című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a MA Film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki Tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. november 14-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként a parlamenti ülésszakról beszélgetünk. Majd ezután szó lesz a Tudományos és Innovációs Olimpiáról, valamint a Zempléni Zenetudományi Konferenciáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, a műsorunkban aktuál politikai kérdésekről lesz szó. Vendégem a stúdióban dr. Pajtó Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője. Szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Elindult a parlamenti ülésszak jó néhány héttel ezelőtt, úgyhogy időszerű, hogy egy picit mérleget vonjunk, nagyjából ilyen középidőn túl vagyunk. Beszéljünk először arról, hogy hogyan is indul el a parlamenti ülésszak, hiszen fel kell készülni az intenzív munkára. Egy picit hadd tekintsünk be a kulisszák mögé.
Hűha, akkor tényleg vissza kell mennünk. Ugye ezt törvényben van rögzítve, hogy mikor vannak a Magyarországon a parlamenti időszakok. Tehát van egy tavaszi és egy őszi parlamenti ülésszak. Az őszi, az gyakorlatilag mindig december 20-án, azt hiszem 20-án vagy 15-én ér véget, úgyhogy közeledünk e felé. A törvényalkotási programot azt ugye meg kell, azt elő kell terjeszteni, és ugye ebben a törvényalkotási bizottságnak, meg a házbizottságnak van ugye nagy szerepe, és itt természetesen a törvényjavaslatot előkészítő, a kormány szintjéről beszélek én most, kormány szinten ugye nyilván van egy törvényalkotási program, és a minisztériumok, akik ma már a törvényeket előkészítik, és beterjesztik, és ezt vitatja meg a kormány, és ezt követően kerül ugye a parlament bizottsága elé, és azt követően a parlament plenáris ülése elé. Ez az elmúlt időszak, ez már ugye bizonyos értelemben nem volt annyira intenzív, de jelentős törvényeket vitattunk meg, és fogadtunk is el. Ha megszabad ebből néhányat említenem, azért a parlament állásfoglalta politikai erőszak ellen egy országgyűlési határozattal, és az Otthon Start programhoz kötődően, illetőleg a társadalmi tapasztalatok alapján például nagy hiátust pótolunk akkor, amikor a társasházakhoz kötődően a társasházak építményi jogáról is egy törvényjavaslat fog születni, ami lehetővé teszi, hogy azok a polgártársaink, honfitársaink, akik egy épülő társasházi lakáshoz kötődően ruháznak be, investálnak, azok is ugyanazt a jogi biztonságot évezhessék, mint azok, akik már egy önálló helyről is számára bejegyzett ingatlan vásárolnak meg. Itt Egerben is sajnos sokan jártak pórul azzal, hogy a épülőtársasház nem épült meg, vagy éppen csődbe ment az építető, vagy a vállalkozó, és nem voltak megfelelő jogi garanciák. De annak is nagy jelentősége van, volt alkalmam részt venni a általános vitában, hogy a fogyatékossággal élőknek egy középtávú fogyatékosságügyi programot is elfogadott a parlament. Sok százezer honfitársunk van, aki fogyatékossággal él. Tehát nagyon fókuszba került ez a téma, külön államtitkárság van a belügyminisztériumon belül. Számomra ez is egy szívet melengető volt, hogy micsoda figyelem övezi ezt a területet is, és az élet minden részén próbálunk olyan szabályozást hozni, aminek kötelező figyelembe venni a fogyatékossággal élőknek a szempontjait is. De nagyon jelentősége van nem csak a jelenre, hanem a jövőre is a mesterséges intelligenciához kötődő elfogadott jogszabály, de az alkotmánybírósági működését érintő jogszabályt is megvitattunk. az sok százezer állampolgárt érint, vagy több milliót is, akár a közigazgatási bírósághoz kötődő jogszabály, vagy éppen a közhiteles nyilvántartásoknak az újra szabályozása. És mint ugye a polgárjoggal több évtizeden keresztül foglalkozott, annak külön örültem, hogy a vezérszónoka lehettem a Fidesz frakciónak a magánjogi törvényeket érintő módosításoknak, amik a nemzetközi szerződésekhez kötődően, vagy a védjegyekhez, szellemi oltalomhoz kötődő jogszabályokat érint, de érinti a fogyasztóvédelmet is, pontosan az például az e-kereskedelem kapcsán, tehát rendkívül erőre vivő jogintézmények épülnek be, amik nagyobb jogbiztonságot fognak jelenteni minden magyar ember számára.
Tehát a hétköznapi ember nem mindig látja, hogy mi minden zajlik úgymond a felszín alatt. Most egy kis betekintést kaphatunk abba, hogy ilyen egyébként fontos és a hétköznapi életet is érintő szabályozások születnek. És ugye képviselő úr munkája talán annyiban is megváltozott, hogy az Igazságügyi Bizottság alelnöke nyár óta. Ez milyen feladatokat jelent?
Ez abban a értelemben egy nagyobb aktivitást vár el tulajdonképpen a bizottság elnöke is, meg a maga a bizottság is az alelnöktől, főleg, hogy is mondjam, tehát a jogtudományokban való jártasságomat is ugye tudom érvényesíteni, illetőleg az Igazságügyi Bizottság elnökének az egyesülésekkel való felkészítés során van még szerepe a alelnöknek, vagy épp a helyettesítésében az elnök úrnak. De most például Brüsszelbe fogok kiutazni a Igazságügyi Bizottság képviseletében, és és pont a Libe bizottsághoz tartozik ugye a jogterület is, és itt a Eurojust szervezetnek a éves rendes ülésén fogok majd felszólalni. Ez egy roppant hatékonyan működő európai bűnöldöző szervezet. Az országhatáron túlnyúló bűnözéseknek a felderítését, megelőzését van hivatva szolgálni. Magyarország nagyon aktív szerepet tölt be, és nagyszerű szakmai munkát végeznek a delegált ügyész kollégák Brüsszelben.
Parlamenti munka, tehát érdemes beszélni az aktuál politikáról is, hogyan értékeli most a politikai klímát, a politikai helyzetet.
Nézzék, mindenki, rádióhallgatók is bizonyosan tudják, hogy én egy jobboldali értékek mellett elkötelezett ember vagyok, a elveimet megtartom és nem változtatom. Tehát ebben a család, a nemzet, a kereszténység, és ha úgy tetszik, a katolicizmus, ezek szervesen beépülnek az értékrendembe, és azért is tudok a Fidesz KDNP frakció nézeteivel azonosulni. Én most eléggé pesszimista vagyok, mert azt látom, hogy a társadalmunkat polarizálja az a fajta új ellenzék, amelynek a kötődése sajnos nem annyira kétséges számomra. Itt részben bizonyos értelemben sértődött emberek vannak, bizonyos értelemben olyan emberek, akik a baloldali értéküket eddig nem tudták, hogy úgy mondjam, a hatalomra juttatni, és az még nem volna semmilyen probléma, hogyha tényleg egy nemzetérzelmű, a keresztény gyökereken nyugvó politizálás folytatnánk, és szembesítenék ugye azzal a esetleges hibákkal, amit a regnáló kormányzat elkövet, de itt erről szó sincs, itt gyűlöletkeltés van, itt rendszerváltást álcázzák a szándékaikat, de valójában itt egy forradalom zajlik, egy baloldali forradalom, és az egyes elszólásokból kitűnően ő nekik semmi nem drága. Számomra nem hiteles ember, ugye, aki ezt a alakulatot vezeti, és azok sem hiteles emberek, akiknek tudjuk, hogy született ez a párt, kik alkotják, itt főleg mi tudjuk itt Egerbe. Ez egy ilyen alapon létrejövő pártnak a hitelességéhez nekem nagyon erős aggályaim vannak, nagyon szurkolok, hogy mondjuk a nemzeti érzelmi baloldali emberek jól gondolják meg, hogy kiradják majd le a voksukat.
A kormányzat ugye a magyar nemzethez fordult, egy nemzeti konzultációval is, hogy egyes kérdésekben határozott álláspontot kérjen és tudjon képviselni. Ezt hogyan értékeli? Mennyire fontos ennek az intézménye, hiszen hát már intézményesült, mert 16. nemzeti konzultáció van, és a jelen állás szerint mennyire látja a sikerét ennek?
Hát én ezt minden túlzás nélkül szintén egy olyan történelmi dolognak tartom, ami szinte példanélkül áll még a mai napig is Európában. Tehát arról van szó, ugye, hogy a regnáló kormányzat az nem felejti el, hogy az ő pozíciója a választópolgároknak a bizalmán múlik, vagy nyugszik. Ezért időről időre, vagy olyankor, amikor egy újfajta társadalompolitikai változásokat akar megvalósítani, vagy éppen visszaigazolást akar kérni arról, hogy amikben döntött társadalompolitikai, vagy éppen külpolitikai kérdésekben, vagy gazdaságpolitikai kérdésekben, hogy akkor ezekről megkérdezi az állampolgárok véleményét. Ez tényleg párját titkítja, ezt nem is tudjuk igazából érzékelni is. És én ezért kérek itt az éteren keresztül is mindenkit, aki hallja, hogy igenis, hogy is mondjam, tehát az állampolgároknak azon túl, hogy ki tudják nyilvánítani az akaratukat a választások során, éppen 4 évente, ilyen lehetőség, hogy véleményt mondjanak a kormányzat munkájáról, nem sok van, nem sok országban van ilyen. Tehát éljünk ezzel a lehetőséggel. A kérdések, amik a nemzeti konzultációs éven szerepelnek, úgy gondolom mindannyiunkat érintik, legyenek azok pályakezdők, fiatalok, fiatal családosok, középkorúak, vagy éppen a nyugdíjasok. Én azt gondolom, hogy nem véletlenek ezek a kérdések, mert azok a tendenciák, amik tulajdonképpen megnyilvánultak már a Brüsszel vonatkozásában, azok nem hagynak kétséget, hogy ha tényleg egy olyan hatalomváltás történik Magyarországon, amely ezeket az érdekeket van hivatva szolgálni, már pedig erről se legyen senkinek se kétsége, akkor bizony számíthatunk arra, hogy azok az adókedvezmények, amiket eddig elértünk, amik tényleg szerintem mindenkit érintenek, vagy a 13. havi nyugdíj, vagy azok a gazdaságpolitikai tényezők, amik a kis és középvállalkozásokat vannak hivatva támogatni, és azoknak az erősödését szolgálják, vagy épp a migráció, annak a kérdése, azok sorsdöntőek lesznek még a mi életünkben is, nem pedig azt meghaladó időszakban.
tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy magát a konzultációs ívet úgy szerkesztették, hogy az aktuális kérdésekben kérnek állásfoglalást az állampolgároktól, a nemzettől, és ezt egyfajta legitimációs eszköznek tekintik, tehát amilyen véleményt ott visszakap a kormányzat, akkor ezt fogja képviselni mind a belpolitikában, mind a külpolitikában.
Főszerkesztő rendkívül precízen fogalmazott, így van. Tehát az állampolgárok véleménye köti a kormány, a polgári kormány politikusait, és pont ebben van a nagyszerűsége, hogy tulajdonképpen ők a kormányzat az irányban politizál, amit a tulajdonképpen a választó polgárok szándékaiban megnyilvánul.
És ugye, hogyha nézzük ezeket a kérdéseket, akkor az ellenzék szempontjából az ellenzék arra buzdít, hogy a kérdőivel egyáltalán a nemzeti konzultációval ne foglalkozzanak, negligálják, és nem egyes kérdésekben buzdít mondjuk arra, hogy akár nemleges választ adjanak a válaszadók. Hogyan tudja ezt értékelni?
Hát én gondolom, még az éteren keresztül is átütötte a főszerkesztő úr olyan lényeglátó kérdése. Hát mit tételezzünk föl arról a politikai alakulatról, még pont az lenne az érdeke, hogy megismerjük az állampolgárok véleményét is. És ha valóban érdemi politizást akar folytatni, akkor valóban úgy tenne, ahogy a főszerkesztő arra utalt, hogy bizonyos kérdésekben ő megnyilvánulna, hogy ő hogy látja, és a bizonyos értelemben orientálna. De arra orientálni választópolgárokat, hogy ne mondjanak véleményt, vagy negligálják, vagy dobják a kukában, ez egy, nem tudom másnak mondani, ez egy bűn, hiszen a máshol gyakorlatilag a legfejlettebb demokráciában is mondjuk csak a választásokkor tudnak politikai elitet cserélni az emberek. Az 3-4 év. Tehát itt pontosan itt az egy óriási dolog, hogy időről időre megszólítanak minket, hogy jól csináljuk-e, tudtok-e hozzáadni valamit, vagy éppen más a véleményetek. Tehát én itt mindenkit arra biztatok tényleg, hogy aktívan működjön közre, bármi is lesz a válasz a nemzeti konzultációban feladott évekre, de az, hogy ne nyilatkozzunk meg, ez szerintem ez hosszabb távon a társadalomnak tulajdonképpen a végzetét jelentheti.
Az egyes témákra, hogy egy kicsit reflektáljunk, miért fontosak ezek a kérdések, hogyha egy néhányat megnézünk itt a teljességigénye nélkül a konzultációs témákban?
Hát az, amire utaltam. Tehát, hogy ez a családtámogatási rendszert, ezt támogatják-e, vagy nem? Támogatják-e azt a fajta gazdaságpolitikát, amik a hazai vállalkozásokat vannak hivatva ugye előnyben részesíteni? Tehát ezek a kérdések mind ehhez kötődnek.
Itt ugye az adózás, a közterhek, a mindennapi élet nagyon fontos kérdések, és ugye az adózásban hát ugye vannak úgymond vitáspontok, vagy hát vannak a koncepciókban eltérések, ugye az inkumbens vezetés, illetőleg az aspiráns között. Mi az, ami érv a jelen rendszer mellett?
Hát ugye itt a rádióhallgatók között biztos vannak, akik 10, 20, 30, vagy éppen 40 évet ledolgoztak az életükből. Hát megtapasztalhattuk azért a 90-es évek második felétől mondjuk 2010-ig, hogy az úgynevezett progresszív jövedelemadó mivel járt. Tehát azzal járt, hogy a nehéz munkával megkeresett keresményünkből egy nagyon nagy részt az állam elvett, és majd ő eldöntötte, hogy kinek adja. És láttuk, hogy kiknek adják, tehát így egy segélyalapú társadalmat működtettek, ami függésbe tartott ugye jelentős populációt, és nem munkahelyeket teremtett, vagy éppen nem a magyar vállalkozásokat segítette ugye a beszedett adókkal. De kiváltott egy olyan dolgot is, hogy gyakorlatilag az emberek eltitkolták a jövedelmüket, mert olyan magas adóteher sújtotta, hogy inkább nem vallották be. Na most ebből pedig szintén egy kiszolgáltatottság fakadt, amit én munkajoggal is foglalkoztam, sokszor meg tudtam tapasztalni. Tehát az alkalmazottakat kiszolgáltatottak tették, hiszen nem volt leírva, hogy mennyi a fizetésük, és akkor a vállalkozó sokszor azt mondta, hogy hát most csak ennyi van, ennyit tudok adni, és akkor nem tudott hova menni jogorvoslattal, hiszen nehéz volt bizonyítani ezeket a dolgokat. Tehát olyan mezőket nyitna meg megint ez a progresszív adóztatás, aminek beláthatatlan a következménye. Sokkal jobb, ahogy a miniszterelnök úr is fogalmazott, ha az emberek döntik el, hogy milyen munkateljesítmény nyújtanak, és az azért annak ellenében megkapott pénzt, azt maguk döntsék el, hogy mire használják. Nyilvánvalóan hozzá kell járulni azokhoz a közfeladatokhoz, amit az állam mindannyiunk érdekében ellát, csak gondolok a egészségügyre, kultúrára, a szociális szférára.
És ugye a jövedelmek helyett inkább a fogyasztást adóztatja a jelen kormányzat, és ennek tulajdonképpen az a motivációja, hogy ez könnyebb itt reagálni, hiszen hogyha egy relatíve jólét van, akkor többet fogyasztanak, több az adóbevétel, ha egy picit meg kell szorítani, vagy a nadrág szíjön húzni, akkor pedig ez kevesebb.
Hát ez a tulajdonképpen a költségvetésnek, vagy a gazdaságpolitikának a alapvetése, amit a főszerkesztő úr mondott, valóban. A magyar adóbevételeknek, a fogyasztási adók állnak a középpontjában, tehát valóban magas az áfa, viszont az az összefüggés van, amit megfogalmazott, hogy aki többet tud fogyasztani, az több adót is fog befizetni a költségvetésbe.
És ez talán lehet, hogy igazságosabb, mint hogyha a jövedelmet adóztatják, de hát nyilván ezt nem én döntöm el. Viszont a jövedelem megalapozza magát a nyugdíjat. Ugye a 13. havi nyugdíjról is sokat volt szó, és most történt bejelentés, hogy a 14. havi nyugdíjnak is a fokozatos bevezetése napirenden van. Ez miért jött el ennek az ideje, miért fontos ez?
Én úgy gondolom, hogy tehát a nyugdíjas társadalomnak főleg egy részének, ami több százezerre tehető, van egy bizonyos értelemben egy jogos sérelme, ami abból fakadt, ugye, hogy pont egy olyan időszakban mentek el nyugdíjba, amikor vagy az adózási szabályok, vagy a nyugdíjra vonatkozó szabályok nem voltak számukra kedvezőek. És gyakorlatilag hiába van rendszeres nyugdíjemelés, tehát ugye az Orbán kormány visszahozta azt, hogy az inflációt mindenképpen követi, illetőleg, hogyha a gazdasági fejlődés meghalad egy mértéket, akkor nyugdíjprémiumot fizet, visszahozta a 13. fizetést, de ez a nyugdíjas réteg bizonyos értelemben mindig hátrányt szenved, hiszen a bázisuk az kevés volt. Viszont abban is igazság van, hogy ezt a nyugdíjrendszert csak egységesen lehet kezelni, hiszen alapvetően egy igazságos elvre épül, a ledolgozott évek, illetve a befizetett járulékokhoz igazodik. És ezért lehet csak úgy, hogy egységesen kezelni, tehát magyarul nem lehet a nyugdíjas rétegen belül megkülönböztetéseket alkalmazni, mint amit most terveznek, ugye megint csak azt mondom, a baloldali kötődésű tiszás úgynevezett szakértők, akiket már ugye, volt szerencsém megismerni, tehát ők gyakorlatilag a nyugdíjakat mindegyiket megadóztatnak egy olyan összeget, amiért azok az emberek 30-40 akár 45 évet is dolgoztak. Tehát egészen elképesztő gondolkodásra van, és összefüggéseket találnak, ugye, hogy hol van itt a 13. havi nyugdíj, mikor csak 12 hónapot dolgoznak egy évben. Hát ott van, hogy a magyar keresetek, és ez még a Kádár rendszerből fakad, és ezt az egész gazdaságunk megérezte, tehát ugye egy nagyon kiszolgáltatott gazdaságot kaptunk ugye a rendszerváltáskor, alacsony jövedelmekkel, tehát ez azóta is végigkíséri a magyar társadalmat és a nyugdíjasokat is. Tehát szerintem ettől el kell vonatkoztatni ettől a gondolkodástól. Azt mondjuk, hogy ha most tényleg lehetővé vált az, hogy a gazdasági szerkezet átalakítás, a külföldi tőke bevonás révén, meg a rengeteg új munkahely, tehát Európában az első öt között vagyunk a foglalkoztatási arányt illetően, ezeknek a többi honfitársunk által, az aktív honfitársak által, meg a gazdaságból befolyó pénzek, ha megteremtik annak a lehetőségét, hogy a 13. havi nyugdíjon túl is fokozatosan, esetleg 14. havi jutatást is kapjanak a nyugdíjas honfitársaink, akkor szerintem ez egy nagyszerű és igazságos dolog, hiszen a nyugdíjasok, jól tudjuk, ők is, tehát egy élhetőbb életük lesz, ők is fogyasztani fognak, tehát valahol vissza is áramlik, és ahogy itt a környezetemben élő nyugdíjasokat ismerem, hát ebből gyakorlatilag mindnyájan részesülünk, hiszen az ő családjukra fogják fordítani, nem csak magukra.
A parlamenti ülésszak kezdetével indítottuk a beszélgetést, akkor ezzel is fejezzük be, hogy említette, hogy december közepén ér véget ez a szezon, ha úgy tetszik. Hogyan lehetne röviden körvonalazni, milyen időszak vár a törvényhozásban a parlamentben tevékenykedőkre?
Itt még ugye a minisztériumoknak joguk van beterjesztéseket tenni, tehát konkrét törvényjavaslatok már fekszenek a házbizottság, illetve bocsánat, a törvényalkotási bizottság asztalán, meg a parlament elnöke asztalán. De ez gyorsan el fog múlni ez az időszak. Szerintem utána jön egy adventi időszak, és azt gondolom az nem feltétlenül politikáról fog szólni. De ha szabad itt megjegyeznem, itt az amerikai magyar kormányközi tárgyalásoknak szerintem lehet akár olyan hozadéka is, amik már gyakorlatilag már kihatnak a jövő évre is, én bizakodok ebben. Tehát úgy a békére, úgy az energia gazdálkodásunkra, vagy épp a külföldi tőke investíciókra gondolok. És utána szerintem lesz egy nagyon rövid tavaszi ülésszak, hiszen áprilisban országgyűlési választások lesznek. Én úgy gondolom, hogy itt február végétől, tehát amikor a kampányidőszak a jogszabály szerint is megkezdődhet, annak a középpontjában már tehát nem a parlament már olyan kardinális törvényjavaslatokat csak akkor tárgyal, ha arra nagy szükség lesz, kívánom, hogy ne legyen erre szükség. És igazából a választási küzdelemre való felkészülés lesz a parlamenti képviselőknek is a fókuszában.
Az országos tudományos és innovációs olimpiák történetében először rendeztek észak-magyarországi regionális válogatót, amelynek a Magyar Innovációs Szövetség mellett társszervezője az esemény helyszínét is biztosító Miskolci Egyetem volt. A tehetségkutató és tehetséggondozó versenyen összesen 27 csapat vett részt, műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai és matematikai témákban, kutatásokkal, innovatív ötletekkel. A továbbjutó versenyzők még mentorálást is kapnak a Miskolci Egyetemtől az elképzelésük továbbfejlesztésére, így nagyobb eséllyel indulnak az országos fordulón. A részletekről professzor dr. Deák Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség észak-magyarországi képviseletének regionális igazgatója adott tájékoztatást.
Mondhatnám, hogy egy hagyományt ápolunk, de valójában ez egy új dolog. A hagyomány olyan szempontból, hogy egy országos tudományos és innovációs olimpia versenyt rendeztünk meg, illetve ennek a regionális fordulóját. Maga a verseny 35 éve létezik Magyarországon, ezért egy hagyományt ápolunk, de új olyan szempontból, hogy regionális verseny itt Miskolcon, Észak-Kelet-Magyarországon nem volt még, ez az első ilyen alkalom, hogy a középiskolások itt a Miskolci Egyetem keretein belül is tudtak versenyezni. A verseny 1991 óta létezik. Alapvetően középiskolásokat céloz meg, a 14-20 év közötti korosztályt, és keressük a tehetségeket. Nem feltétlen tanulmányi eredményeket keresünk, hanem jó ötleteket, illetve a középiskolai tanulmányokra, vagy azon túlmenően szerzett tudásra épülő új termék, új szolgáltatás ötletét keressük a középiskolásoknál. Ez egy újdonság volt itt több szempontból is, hiszen az országos versenyen azt láttuk, hogy az észak-magyarországi régió és különösen Borsod, mely kevésbé reprezentálja magát, tehát az ország aktív budapesti középiskolásokat könnyen el tudták érni és meg tudták szólítani. Észak-Magyarországról arányában jóval kevesebben jelentkeztek ezekre a versenyekre az elmúlt 35 évben. Az előkészítés nem egy rövid folyamat volt, mi tavasszal kezdtük ezt meg. Gyakorlatilag nyár elején már a felhívásokat kiküldtük a középiskoláknak, az észak-magyarországi középiskoláknak, és fókuszáltunk egyébként Borsodmenyére és azon belül is Miskolcra. Úgy gondoltuk, hogy valahol, ha elkezdjük, akkor itt kellene az itteni középiskolásokat megszólítani, és személyesen is jártam több középiskolába, személyesen is beszélgettem több középiskola igazgatójával, illetve szaktanáraival, kérve azt, hogy reklámozzák, népszerűsítsék ezt a versenyt a diákoknál, illetve segítsék a diákokat egy jó pályázati anyaggal. A pályázat benyújtási határideje október 12 volt. Nagyon közel volt a versenyhez. Alapvetően egyoldalas anyagot kellett leadni, az ötlet leírását, és egy poszter előadással kellett utána magát a versenyen bemutatni az ötletet. Ez a poszter előadás ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a standokon minden diáknak vagy diákpárnak, hiszen itt egyénileg és párba lehetett indulni az ötletekkel, volt egy standja, egy kiállító standja, ahol a kvázi kiállítói felületen, pavilonon, falon látható volt az ötletének a bemutatása, hol professzionálisan színesbe, nagyba kinyomtatva, hol csak A3-asokból kirakva a nagyobb poszter, és a zsűri beszélgetett a versenyzőkkel, diákokkal. Tehát a folyamat, az előkészítés részben a diákoknak a megtalálása, elérése volt középiskolás, illetve a szakgimnáziumokon keresztül. Nagyon szépen köszönöm egyébként a Miskolci Szakképzőcentrum vezetésének, hogy teljes erővel beálltak a verseny mögé, és nagyon sok versenyző érkezett a Miskolci szakgimnáziumokból, és természetesen szponzorokat is kerestünk, mert hogy nem csak verseny volt, hanem díjazás is volt, és nagyon komoly díjak és külön díjak is voltak. 27 csapat jelentkezett, itt többségükben párba voltak, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 50 résztvevője volt a versenynek, ezen túlmenően, tehát itt azért közel 100 ember mozgott a Miskolci Egyetem aulájában ezen a versenyen, hiszen voltak a versenyzők, voltak a versenyzőknek felkészítő tanáraik, tehát ott voltak átfedések, tehát volt olyan tanár, aki több csapatot is hozott. Ez azt jelenti, hogy azért egy 15-20 tanár is részt vett a versenyen, és voltak a zsűri tagok, amely meg szintén nagyon komoly gazdasági élet, oktatási életben szereplő egyetemi professzorok voltak, egyetemi docensek, kutatók voltak, illetve vállalatvezetők, igazgatók, vállalattulajdonosok, illetve vállalkozók is. Tehát, hogy egy nagyon színes csapat jött a zsűribe, és össze a zsűri száma is meghaladta a 15-öt.
A Sátoraljaújhelyi Városháza díszterme adott helyet októberben a 15. zempléni zenetudományi konferenciának, melynek főszervezője a friss magyar örökségdíjas Lavotta János kamarazenekar volt. Az előadások magyar zenetörténeti kérdésekre keresték a válaszokat, Lavottán innen és túl címmel. A háromnapos szakmai találkozóról Dombovári Jánost, a kamarazenekar alapítóját hallják.
A konferencia megújulására én mindig úgy tekintek, hogy olyan kerekéfordulós zeneszerzőket választunk, akikre méltóképpen meg tudunk emlékezni. Így az idén Mosonyi Mihály 210, Farkas Ferenc születésének 120. évfordulója, az a két jubiláns, akinek az életművéről, munkásságáról lesznek előadások. És nem feledkezzünk el a dísz vendég személyéről is, aki Farkas Ferenc fia, a Svájcban élő karmester lett volna, az idén 80 esztendős ugyanis, de egészségi állapota nem teszi lehetővé a hosszú utat Sátoraljaújhelyig, és miután ezt elég időben közölte velünk egy kedves levélben, így nem akartuk, hogy díszvendégként ne köszöntsünk olyan általunk igen tisztelt előadónkat, hiszen aki díszvendég lett, Tusnádi László emeritus professzor, irodalomtörténész, költő, műfordító és zenei közíró, ő eddig 7 alkalommal tartott előadást, mindig félig meddig az irodalom és a zene nála kéz a kézben járnak. És nagyon szeretjük őt hallgatni, és rá fogunk fókuszálni majd egy beszélgetés során. Zenés beszélgetés lesz majd. Tehát ha nem is szó szerinti megújulás ez, hiszen egy olyan baráti társaság tagjai jönnek ilyenkor össze, akik régen ismerik egymást, a Kárpát-medencéből jönnek, Grác, Kecskemét, főváros, és lesz egy új vendég, tehát akkor a megújulás akár kipipálható. Nagyváradról a Keresztyén Egyetem doktorandusza, Lászlófi Zsolt lesz az a vendég, aki még nem járt Sátoraljaújhelyen, illetve a konferenciánkat még nem ismeri belülről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A riporterek Grunda János és Koleszár Krisztián, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,2.